Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 14. szemeszterének 10. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Monostori Tamás, 1966-ban született Makón. A Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium speciális biológia tagozatán 1985-ben érettségizett. Okleveles agrármérnöki diplomáját 1991-ben vette át trópusi-szubtrópusi mezőgazdasági szakirányon a Gödöllői Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági karán. Első munkahelyén a Szegedi Gabonatermesztési Kutatóintézetben a hibrid vetőmag előállítása biokémiai hiánymutánsok felhasználásával című programban dolgozott. Itt a mutáns előállítással és a búzanemesítéssel kapcsolatos szántóföldi, üvegházi és in vitro növénytenyésztési munkákban szerzett gyakorlatot. Munkacsoportjuk megszűnésével 1993-ban pályafutását az SZTL mezőgazdasági kar jogelődjénél Hódmezővásárhelyen főiskolai tanársegédként folytatta. Jelenleg ugyanott a Növénytudományi Környezetvédelmi Intézet főiskolai tanára, 2007-től vezetője. Az oktatás mellett a gabonakutatóban is tovább folytatta kísérleteit, melyek során a gabonafélék mikrospóra tenyésztésének lehetőségeit vizsgálta. Kutatói pályáján meghatározó jelentőségű volt az a két év, melyet 1999 és 2001 között a Hallei Növénybiokémiai Intézetben doktoranduszként töltött. Itt a jazmonátok árpa fejlődésében betöltött szerepének vizsgálatához kapcsolódóan végzett genetikai transformáció és molekuláris biológiai munkákat. PhD értekezését 2003-ban vitte meg a Szent István Egyetem növénytudományi doktori iskolájában. A jazmonát bioszintézis géntechnológiai úton történő módosítása mellett az utóbbi években elsősorban dísznövény és gyógynövényfajok szövettenyésztési módszereinek kidolgozásával foglalkozik. A kutatómunkába bevont hallgatói, külső konzulensekkel való együttműködésekben többször értek el dobogós helyezést az OTDK agrártudományi szekciójában. Több szakmai szervezeti tagsága mellett a SZAB növénytermesztési és növénynemesítési munkabizottságának elnöke. Nős, 3 gyermek édesapja. Felkérem Monostori Tamás professzor urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, tisztelt hallgatóság, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy eljöttek ma este, és külön köszönöm a Szabad Egyetem Szeged szervezőinek, hogy bemutathatom ma, hogy a biotechnológia milyen sok téren járul hozzá a mezőgazdaság fenntarthatóságához. Ugye a fenntarthatóság, mint szemlélet, tehát az, hogy erőforrásainkkal, amelyek jelen pillanatban még rendelkezésre állnak, lehető legmértéktartóbban gazdálkodjunk, és próbáljuk azokat megújítani. Minden gazdálkodási ágazatban fontos szempont kell, hogy legyen, nem különben a mezőgazdaságban, amelynek igen fontos szerepe van, jelenleg is és a múltban is, a Föld minden egyes lakójának megfelelő mennyiség és minőségű táplálékkal való ellátása. Mondhatjuk, hogy az illúzió, mert ma sincs így, meg múltban sem volt így valószínűleg, de a feladat egyre fontosabb lesz, illetve nagyon sok kihívás elé állítja a mezőgazdászokat, hiszen, hogy egy jól ismert számot említsek, 2050-re több mint 9 milliárdan leszünk a Földön. Tehát ezt meg kell oldani, és ezért válnak egyre fontosabb azok a szempontok, amelyeket a mezőgazdaság fenntarthatóságával kapcsolatban kidolgoztak, hiszen a mezőgazdaság egyúttal hozzájárul a globális felmelegedés szempontjából rendkívül fontos üveghatású gázok termeléséhez is. Melyek ezek a szempontok, amelyeket bő 20 évvel ezelőtt dolgoztak ki a fenntartható mezőgazdaság megfogalmazására? Ugye ez szerint a fenntartható mezőgazdaság, a növénytermesztés és állattenyésztés egy integrált rendszer, egy termőhely specifikus rendszer, amely hosszú távon képes kielégíteni az élelmiszerigényét az emberiségnek, javítani a környezet minőségét és a természeti erőforrásokat, a lehető leghatékonyabban hasznosítja a nem megújuló energiaforrásokat, ahol lehetséges integrálja a természetes biológiai ciklusokat, és hát ugye hozzájárul a mezőgazdasági tevékeny gazdaságosságához és a mezőgazdaságból élők jólétéhez. Hogy ezek a szempontok még 20 év után is mennyire aktuálisak, mutatja az is, hogy a 2014 és 2020 közti időszakra kidolgozott közösségi agrárpolitikában is külön szempontként jelenik meg a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás. Hazánkban 2002 óta az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés keretében a gazdák külön támogatást kapnak, hogyha a fenntartatóság szempontjai szerint gazdálkodnak. Itt nézzünk meg néhány módszert, amelyek a növénytermesztéshez kapcsolódnak. Tehát egyre terjed a mulcshatyós segélytarlóművelés alkalmazása, ennek vízmegőrző, szénmegőrző szerepe van. Fontos az, hogy az alapozó művelés az a talajállapotához igazodjon, és ennek elengedhetetlen része kell, hogy legyen az elmunkálás. Nem árt az, hogyha a magágykészítést a vetéssel egy menetben végezzük, tehát nem járkálunk az erőgépekkel kelleténél többször a talajon. És hát a zöldrágyázás, mint egy természetes biológiai ciklusnak a növénytermesztés rendszerbe való beiktatása is egy nagyon perspektívikus tevékenység. De kérdés az, hogy elegendőek-e az agrotechnikai megoldások a fenntarthatóság biztosítására. Gondolnunk kell a biológia alapokra is, amelyet a nemesítők biztosítanak a növénytermesztés számára. A nemesítésnek a céljai a termőképesség javítása, a minőség javítása és az alkalmazkodó képesség javítása, mint fő célcsoportok köré sorolhatók. Azonban napjainkra úgy tűnik, hogy legalábbis a fejlődő országokban a termőképesség már nem lehet önmagában cél, inkább a termésbiztonság javítása szerepel. A minőség javítása egészen új, még el nem képzelhető tulajdonságok formájában állandó szempont marad, és az alkalmazkodó képesség javítása pedig egy folytonosan változó környezethez keretében magától értetődik, hogy fontos marad. Kérdés azonban, hogy a hagyományos növénynemesítés eszköztára biztosítja a jövő igényeinek a kielégítését. Hát már látjuk, hogy nem minden esetben, és hát itt megnő a biotechnológia eszköztárának a jelentősége. Természetesen nem kizárólag a genetikailag módosított szervezetekre kell itt gondolni, hanem a szaporodás biotechnológiának a módosított ezen a téren elért eredményekre is. 2000 környékén az ENSZ gazdasági és szociális tanácsa kidolgozta azt a szempontrendszert, amelyet talán a mezőgazdasági biotechnológiának követnie kellene, hogyha a fenntartható mezőgazdaságot szeretné szolgálni. A fő cél a termés növelése volt, tehát a növényi genetikai források fenntartható hasznosítása. A kitűzött célok, pontosabban alkalmazandó technikák kizárólag a növényi biotechnológia köréből származnak. Én előadásomban inkább visszanyúltam a mezőgazdasági biotechnológia fogalmához, és röviden átfogó jelleggel beszeretném mutatni a mikroorganizmusok biotechnológiáját is, az állatok biotechnológiát is, és mint azt már említettem, nem kizárólag a genetikai program módosításának eszközeit, hanem a szaporodás módosítására is szeretnék térni. Ennek megfelelően kezdjük is a mikroba biotechnológiával, amely talán a napjainkra a legteljesebb mértékben épült be a fenntartható gazdálkodás keretei közé, sőt az ökológiai gazdálkodásban is nagy számban találkozunk az alkalmazásával. Mivel egyetemünkön több tanszéken és intézetben is foglalkoznak mikroba biotechnológiával, mi több termékelőállítással is, ezért itt tényleg csak egy vázatos képet szeretnék nyújtani. A mikroba biotechnológia eredményeivel, biotrágyák, biopeszticidek, komposztoltóanyagok, növényi maradványok lebontását segítő készítmények formájában találkozunk leginkább a boltokban, és hát ezeket sokszor összefoglaló néven növénykondicionálóknak hívják. Annak okán, hogy az ezekben megtalálható mikroorganizmusok különböző funkciókat tudnak egymagukban is ellátni, illetve ezek a készítmények, amelyekben többféle mikroorganizmus található, hát nyilván különböző stratégiák szerint csoportosíthatók. Nézzük, hogy mely két nagy mikroorganizmus csoportból kerülnek ki ezekben a készítményekben található szervezetek. A növényi növekedés serkentő gyökérbaktériumok, illetve a növényi növekedés serkentő gombák tartoznak ide leginkább. Mint látjuk, mindkét csoport szervezeteinél nagyjából hasonló funkciókat találunk, tehát megvan a tápanyagbiztosítással, tápanyagmobilizálással kapcsolatos funkció, megvan a növényi hormontermelés, a stressztűréshez való hozzájárulás, illetve a biopeszticid hatás is, ahol többnyire ugye antibiotikumok termelése, különböző kompetíciók, formák, parazitálás, ragadozók, akkor a vas iránti versenyben használatos sziderofórok, amelyek ugye vaskötő kelátképző vegyületek, illetve az indukált rezisztencia különböző formái is szerepelnek ezeknek a mikroszervezeteknek a stratégiájában. A legfontosabb nemzetségeket itt lehet látni, tehát a biotrágyákkal kezdeném talán először, amelyek, mint már hangsúlyoztam, a kereskedelmi forgalomban is szerepelnek. Alapvetően nitrogén biotrágyák, illetve foszforát biotrágyákkal találkozhatunk, sokszor egy készítmény keretében. A nitrogénbiotrágyáknál különböző stratégiai nitrogénkötő mikroszervezetekkel találkozunk, tehát megtaláljuk ugye a szimbiontákat, a talajban szabadon élőket, a növényekkel asszociációban élőket, és hát itt vannak a rizsben használatos cianobaktériumok is. A foszfátbiotrágyáknál két csoport van, vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek a foszfátot oldhatóvá teszik, és vannak olyanok, amelyek a foszfátot közvetlenül biztosítják a növény számára. Előző csoportba tartoznak baktériumok és gombák egyaránt, míg a második csoportba kizárólag a mikorizált gombák tartoznak. Egy biotrágya kísérlet eredményeit szeretném itt bemutatni. Egy folyadékkultúrás kísérletről van szó, különböző kereskedelmi forgalomban is elérhető biotrágyák kerültek tesztelésre. Az eredmények azt mutatták azonban, hogy ezekkel a biotrágyákkal óvatosan kell bánni, hiszen számos esetben a kezelés gyöngébb hatást eredményezett, mint a kontroll, illetve rendkívüli változatosság volt a különböző kukorica genotípusok reakciójában. Tehát mindenképpen mielőtt valaki biotrágyát kezd el alkalmazni a gazdaságában, tehát meg kell, ha mód van rá próbálni kisebb volumenben, hogy ténylegesen az adott fajtánál hatásos-e az adott készítmény. A továbbiakban a biopeszticideket szeretném ismertetni röviden, tényleg ezek a biológiai növényvédőszerek, amelyek között találunk baktericideket, fungicideket. Fungicidek között vannak baktériumok, illetve gombák. A gombák közül kiemelném a trichodermákat, amelyek a legnagyobb számban szerepelnek ezekben a biofungicid készítményekben, és egy kísérletet szeretnék itt is ismertetni. Ezt kollégánk végezte. A kísérletben két kereskedelmi forgalma lévő készítményt, egy trichoderma sperellum alapú, tehát egy Corneotrichum minitans alapú biofungicidet teszteltek napraforgóban, különböző napraforgó hibrideken, és mind a két biofungicid esetében azt tapasztalták, hogy pozitív hatása volt mind a termés átlagra, mind pedig az olajtartalomra. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezeknél a biofungicideknél is, illetve egyéb itt most bennem mutatottaknál is az időjárás rendkívül milli módon befolyásolhatja a a teljesítményt, hiszen egy jó csapadékos időjárás napraforgóban teljes mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a biofungicidek hatástalanok lesznek. Tehát ezzel is óvatosan, de az eredmények azok nagyon pozitívak. A bioinszekticidek közül kiemelném a Bacillus thuringiensis-t, amelynek a kristályos endotoxinjából készült inszekticid már évtizedek óta kapható Magyarországon, hogy itt ezek kristályos delta endotoxinokról van szó, 4 törzsben találhatjuk meg a természetes endotoxinok, ezek a rovarok különböző csoportjai ellen biztosítanak védelmet, pontosabban ezeket írtják, tehát toxikusak ezekkel szemben. Jelenleg körülbelül 73 törzsnél tartunk. Ezek között vannak transzgénikus törzsek is, amelyekben géntechnológiai úton növelték meg a hatékonyságot, viszont utána, miután a módosítás megtörtént, tovább módosították olyan módon, hogy helyspecifikus rekombinációval eltávolítottak minden idegen elemet, tehát tulajdonképpen megmaradt a megnövelt hatékonyság, viszont a készítmény már nem tekinthető transzgénikusnak. Végezetül hagytam a bioherbicideket, nem azért, mert ezek talán a legkevésbé elterjedtek a közforgalomban. Mi ennek az oka, hogy kevésbé használjuk őket, mint a többi biopeszticidet? Alapvetően az, hogy jelenleg gazdaspecifikus kórokozókkal dolgoznak ezekben a készítményekben, ezek lehetnek baktériumok, illetve gombák, és ez bizony nem éri meg általában a gyártóknak. És sokszor lehet azzal találkozni, hogy a gyártónak szerepe legyen az árlistájában a készítmény, de kizárólag megrendelés esetén készíti el. Pedig nagyon pozitív hatásaik lehetnek, ugye nem kell mondani azt, hogy vegyszermentes gazdálkodást tesznek lehetővé. Itt egy fóma makrosztóma alapú bioherbicid kísérlet eredménye látható. Bizonyítható volt, hogy a herbicid nem terjedt túl az alkalmazási területen, tehát nem mutatkozott, nem célzott károsító hatás, illetve egy év után nem volt már kimutatható, ezáltal bármilyen utóvetemény következhetett a kultúra után, abban ez a bioherbicid nem okozott károkat. Hazai probléma, nem csak hazai, de hazánkban vizsgálják a parlagfű elleni védelem lehetőségeit is, mégpedig oly módon, hogy polifák kórokozókkal próbálják a parlagfüvet kiirtani, vagy legalábbis visszaszorítani. Az érdekes az egy mezőgazdás számára, hogy a növénytermesztők számára vörös posztóként ható nevű polifák kórokozókat, a botrytiszt, a szklerotiniát, megfelelő törzsét természetesen ezeket használják. Hát elég szép eredményeket értek el, de valószínűleg, hogy a parlagfű elleni védelemben a végső megoldást az jelentené, hogyha az őshazájából behoznák az ott honos eredeti kórokozóját, amely föl tudja vele venni a versenyt. Persze egy kórokozónak a meghonosítását ez azért több, mint aggályos. A mikroba biotechnológiának egy külön ágát jelenti az alga biotechnológia. Ez is a készítmények formájában már igen széles körben elérhető, számos algatartalmú biotrágyával találkozunk a kereskedelemben. Ugye itt egysejtű algákról, illetve kisebb kolóniákat képző algákról van szó. A szerepe az gyakorlatilag megegyezik a baktériumoknál és gombáknál elmondottakkal, tehát a hormontermelés mellett biopeszticid hatás, illetve hát itt fölmerül a biomasszaként történő hasznosítás lehetősége, akár biogáz, akár egyéb célokra. Hát itt a szeptember végén Makón átadott algacentrumról látunk egy képet. Tehát összességében elmondható a mikroba biotechnológiáról, hogy nagyon jól beépült a fenntartható mezőgazdaság, mi több az ökológiai gazdálkodás gyakorlatába, és tulajdonképpen egy vegyszermentes védelmet, növénytáplálást biztosít. Továbbiakban az állattenyésztési biotechnológia lehetőségeit szeretném röviden áttekinteni. Itt a vakcinákról szeretnék beszélni, a transzgenikus állatokról, markerek által segített szelekcióról, illetve arról az eszköztárról, amit az asszisztált reprodukciós és alkalmazott embriológiai eljárások jelentenek, amelyek évtizedek óta a magyar állattenyésztői gyakorlatban megvannak, és hát Magyarország tulajdonképpen azt hiszem, hogy mai napig nagyhatalomnak tekinthető ezen a téren a módszerek kidolgozását is ideértve. Nézzük először a vakcinákat. A vakcinák közül azokat szeretném csak említeni, amelyekben rekombináns DNS technológiát alkalmaztak. Három csoportba sorolhatók ezek a vakcinák. Vannak az élő genetikailag módosított vakcinák, itt vagy inaktivált génnel dolgoznak ezek a gyengített fertőzőágensek, vagy pedig a betegségágensnek a génjét átviszik egy másik élő szervezetbe, adott esetben akár növényekbe is. Erre majd látunk egy példát. Másik csoport a rekombináns inaktivált vakcinák. Itt fehérje alegységek alkotják tulajdonképpen a vakcinát, amelyek sokszor ugye vírusszerű részecskékké pakolódnak össze, teljesen úgy néznek ki, mint egy vírus, csak éppen hiányzik belőle a vírusnak az örökítő anyaga. Ezeket a vakcinákat hozamfokozók adjuvánsokkal kell bevinni, mert csak úgy tudják kifejteni a hatásukat. A harmadik csoportban pedig a genetikai, másnéven DNS vakcinák tartoznak. Itt tisztán DNS-t viszünk be, vagy az izomzatba, vagy pedig a bőr alá. Itt a plazmida fertőző ágens génjét és promóterét tartalmazza. Egy példát említenék, egy nagyon szörnyű és sok problémát okozó baromfi betegség, ugye a baromfi pest is, másnéven Newcastle betegség elleni védelemre dolgozták ki a kórokozó vírus egyik köpenyfehérjének a génjét bevitték dohányba, és kifejeztették ott, majd pedig a liofilizált dohányleveleket megfelelően előkészítve szájon keresztül beadták, tehát orális vakcinázás történt az állatoknak, és megtörtént a védelem kialakítása. Egy másik kísérletben a fertőzésért és egyúttal az immunitás kialakításért felelős fehérjét is használták, az F-fehérjét, a fúziós fehérjét. Ezt Burgonyában fejlesztették ki. Azonban ezekkel, hogy mind a kettő a fertőzésért és az immunitásért is felelős fehérje benne van egy élő vakcinában, ez azért rejt némi veszélyt magában, tehát elmehet a dolog olyan irányba, hogy a vakcina azt tulajdonképpen már nem csak az immunitást alakítja ki, hanem ténylegesen fertőz is. Hogy miért pont ezt a példát választottam ki, annak egy amerikai cégnek a cég az oka, a Dow Agri Sciences, amely 2006-ban engedélyeztette az első növényben előállított kereskedelmi forgalomba kerülő vakcinát. Hogy miért érdekes ez? Hát azért érdekes, mert a cég ezt tulajdonképpen csak a rendszer kipróbálása miatt vitte végig a hatósági folyamaton, nem szánták tényleges forgalomra. Egyébként nagyon érdekes, hogy erről mindenhol a neten csak ennyit talál az ember, még a DAO-nak a honlapján semigen jutunk bővebb információhoz a kérdésről, úgyhogy minden esetre egy érdekes szemléletet tükröz. Továbbiakban transzgenikus állatokról szeretnék néhány szót ejteni. Számos célja lehet a transzgenikus állatok alkalmazásának, a növekedési erő fokozása, a takarmányhasznosítás javítása, a betegség elleni rezisztencia kialakítása, a szaporosság fokozása, mind-mind ugye szorosan kapcsolhatók a fenntartható mezőgazdasághoz, de a tej összetétel megváltoztatásának is lehet ilyen vonatkozása, mégpedig ugye az anya állatok vagy az utódok betegség elleni védettségének fokozásában. Számos módszert dolgoztak ki, dolgoznak ki a génbevitelre állatokban, ezek közül talán a legfontosabbakat szeretném bemutatni. Itt látjuk az embrionális őssejteknek a blasztocita vagy morula stádiumú embrióba történő bevitelét, látjuk a rögzítő kapillárist, illetve hát a génbevitelt végző vékonyabb kapillárist. A következő ábrán pedig látjuk a talán legelterjedtebb eljárást, amikor is a DNS-t közvetlenül a zigóta előmagjába, pronukleuszába viszik be. A következő ábrán ez utóbbi módszernek a lentivírusok által közvetített transformációval való összehasonlítása látható. Tehát a felső ábra ez a sejtmagba történő DNS bevitel. A lentivírusokat viszont, lentivírusok mint vektorokat, tehát amelyek tartalmazzák a transzgént, a perivitenális térbe, tehát a petesejt membrán és a szikhártya közötti térbe viszik be. A diagram mutatja, hogy a zölddel jelzett lentivírus közvetítette transformáció esetében mennyivel nagyobb volt az integráció hatékonyság és az expresszió hatékonysága is. Épp ezért ilyen technikával előállított zöld fluorescens fehérjét kifejező egereket, illetve patkányt szeretnék bemutatni, de hogy ne csak ilyen laborállatoknak a transformálásáról essék szó, néhány gazdaságilag is jelentősebb példát is szeretnék ismertetni. Például a növekedési ráta fokozása lehet egy cél. Itt alapvetően a növekedési hormon szintjének a növelése a stratégia. Sertésben is megoldották ezt, igaz, az állatoknál aztán állati-olajti problémák jelentkeztek, de ennél szebb példák vannak halakban. Itt látható egy lazacos példa, igaz, ez hazánkban annyira talán nem releváns, de minden esetre, mint példa érdekes. Az atlanti lazacnak a növekedését módosították oly módon, hogy egy másik lazac fajból, a csinoki lazacból átvitték a növekedési hormonnak a génjét, és ezt az óceáni anonya angolna fagyvédő fehérjének a promótere után helyezték be. Tehát gyakorlatilag mivel ez a fagyvédő gén ez folyamatosan működik a promóter hatására, az állatok, az így transformált állatok, amelyek az Equidventrich Salmon elnevezést kapták, látható a képen, hogy mennyivel nagyobb növekedést mutatnak ezek az állatok azonos korúak. A környezeti hatás csökkentése is elérhető, például a takarmányhasznosítás javításával. Itt szintén egy külföldi példát említenék, az EnviroPig, amely most nem vagyok benne biztos, hogy még próbálkoznak-e a bevezetésével. Minden esetre elég élénk tiltakozás mutatkozott el, érthetetlen módon. Itt a cél az volt, hogy fitázt fejlesztessenek ki a fiatal állatoknak a nyálában. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert ezeknek az állatoknak a takarmányának a foszfor tartalma azért fitát formában van jelen, és ez az állatok számára emészhetetlen. Na már most, hogyha a fitáz enzim, amelyik bontja a fitátot, az dolgozik, akkor a foszfor tartalom gyakorlatilag teljes mértékben emésztésre kerül, és ennek a következménye az, hogy a trágya foszfor tartalma 75%-kal csökken. Az állatjólét javítása, betegségrezisztencia fokozásával, hát vannak már eredmények priommentes, illetve csendesített priomtartalmú haszonállatokra is, de én most egy másik példát szeretnék említeni a technológia újszerűsége miatt. Lizosztafin választottak ki tejben, ez egy antimikrobális fehérje, és a tőgyulladás ellen biztosít rezisztenciát az állatok számára. Itt az érdekesség az, hogy a cinkúj nukleázas génbevitelt alkalmazták, ami egy helyspecifikus beépülést tett lehetővé, tehát itt aztán nem lehet az kérdés, hogy hova épült be a gén, vagy hogy össze-vissza, és akkor valami nem célzott mutáció keletkezik, tehát ez egy ebből a szempontból is érdekes megoldás. Végezetül a szaporosság és a reprodukciós teljesítmény javítás is hozzájárulhat a fenntarthatósághoz. Talán kiemelném a borolla termékenység génnek a merinójúból való átvitelét más juhfajtákba, amely akár másfélszeresére is növelhette az ovulációs rátát. A transzgénikus állatokkal kapcsolatban azonban számos problémával kell szembenézni, talán még inkább, mint a transzgenikus növények esetében. Tehát már itt utaltam a cinkúj nukleázas technika kapcsán a kópiaszámra, a szabályozatlan beépülésre. Ezek mind technikai kérdések. Tehát senkinek ne legyenek illúziói afelől, hogyha egy ilyen transgenikus állat végül bekerül a termelésbe, hogy azzal bármi probléma lehet. Tehát a megoldandó feladatok elsősorban technikaiak, ezt a biotechnológusok, a nemesítők, tenyésztők elvégzik. Minden esetre azt biztosítani kell, hogy az állatnak a jóléti követelményei azok meglegyenek, tehát ne szenvedjen ízületi problémákban, bélbetegségekben, mint az sajnos a megnövekedett növekedési hormon termelésű sertéseknél tapasztalható volt. A fogyasztókat is biztosítani kell arról, hogy a termék biztonságos, nem allergizál, stb. És hát ugye tisztázni kell ezeket a nyilvánossági kérdéseket, hogy minél kisebb számban találkozunk ilyen és ehhez hasonló tiltakozó plakátokkal, hirdetésekkel, mint amik itt láthatók. Továbbiakban röviden szeretném áttekinteni azokat a módszereket, amelyek szintén a biotechnológia eszköztárába tartoznak, és hát évtizedes múltra tekintenek már vissza a hazánkban is. A mesterséges termékenyítés és ondóméhűtés, az embrió átültetés és méhűtés, az in vitro embrió előállítás. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy az értékes genotípusokat a normál szaporodási ciklust meghaladó mértékben tudjuk elterjeszteni, szállítani a különböző formák, akár ivarsejt formájában, akár embrió formájában, és hát akár a gén megőrzéshez is hozzájárulnak ezek az eljárások. Ide tartozik az embrió manipuláció és a klónozás, hát itt a jól ismert Dolly-ról látható egy kép, de hogy azért hazai eredményeket is bemutassak, itt látható az első magyar klónegér, illetve az első magyar klón nyúl, amelyeket Gödöllőn állítottak elő, mind a két állat szaporodásképes volt, és végezetül az embrió genetikai elemzése, gamétaivar meghatározás is ebbe a csoportba tartozik, ugye ennek a célja az, hogy hát sokszor csak adott nemű állatokra van szükség a termeléshez, gondoljunk csak a tejtermelésre, és ez már az ivarsejtek szintjén kiszűrhető, hogy milyen nemű lesz az utód. A továbbiakban az állat és növény biotechnika egyaránt tartozó technikát szeretnék említeni, ami hát inkább molekuláris technika, de végül is a biotechnológia tárgykörében tárgyalható, a markereken alapuló szelekcióról van itt szó. Mit is jelent ez? Hát ez azt jelenti, hol alkalmazható. Hát ez egyértelműen a nemesítés folyamatába iktatható be. Itt arról van szó, hogy a fenotípusosan nehezen azonosítható fontos tulajdonságokat már a molekuláris markerek alapján ezekre lehet szelektálni, hogy ezek a molekuláris markerek, ezek a céllokusszal szorosan kapcsolatban öröklődnek. Tehát a fenotípusos szelekció helyett ez az eljárás nagy hatékonysággal alkalmazható, felgyorsíthatja a nemesítés folyamatát. A növényeknél különösen fontos, hogy már csíranövénykorban lehetséges olyan tulajdonságokra szelektálni, amelyeket esetleg csak a növénynek a termésén, például a minőségi tulajdonságot lehetne értékelni. Fontos még megemlíteni, hogy fokozza a nemesítés hatékonyságát, és itt ökológiai rizikók, bioetikai kérdések nem merülnek fel, mint azt a GMO-knál láthatjuk. Az is kétségtelen azonban, hogy új tulajdonságoknak a megjelenésére sem számíthatunk. Néhány példát szeretnék bemutatni, egy idei publikációban közölték a búza mind a 21 kromoszómájára különböző rezisztencia tulajdonságok, minőséget meghatározó tulajdonságok, fejlődési tulajdonságoknak a markereit. Ezek láthatók ezen az ábrán. A következő ábrán szegedi kollégáknak az eredményeit szeretném bemutatni. Ők vizsgálják a szárosda markereknek a jelenlétét különböző búza genotípusokban. Itt látható, hogy a vizsgált 8 genotípusból 4-ben kimutatható volt az SL36 szárosda rezisztencia génnek a markere. Tehát feltehetően azok a genotípusok, azok rezisztensek is voltak a rozsdával szemben. Szintén szegedi eredmény. Itt a fuzáriummal szembeni rezisztencia, a kalászfuzáriózisról van szó, rezisztenciával kapcsolatos QTL-eket vizsgáltak. A QTL-ek, ezek a mennyiségi tulajdonsághoz kapcsolt lokuszok, amelyek aztán markerezhetők. Hát itt a 2D kromoszómát emelném ki, amely azon kevés kromoszóma közé tartozott, amelyen mind a négy vizsgált tulajdonságnak a QTL-je megtalálható volt. Azért, hogy állatos példát is említsek, hiszen az állattenyésztés biotechnológiájából kanyarodtunk ide. A mangalica genom jellemzését végezték el bioinformatikai módszerekkel. Itt egyedi nukleotid polimorfizmus markereket kerestek, és hát tulajdonképpen vannak már mangalica specifikus markerek. Itt láthatók biobanki mintán ezeknek a jelenléte, tehát látjuk, hogy mind a három mangalica törzsnél megjelennek ezek a markerek, egyéb fajtáknál viszont nem. Igazság szerint ennek a kísérletnek az is volt a célja, hogy a mangalica termékeket tudják szűrni, az szerint, hogy nem történt esetleg hamisítás, és ez a módszer erre eléggé hatékonyan alkalmazhatónak tűnik. Továbbiakban a növényi biotechnológia lehetőségeit szeretném áttekinteni, hát ez a szűkebb szakterületünk közé tartozik, tehát a sejt- és szövettenyésztés, a transzgenikus növények, illetve hát a már említett marker által segített szelekció tartozik ebbe a témakörbe. Hát először a szövettenyésztés nézzük. Itt a szövettenyésztési módszerek három fő csoportban kategorizálhatók nagyjából. Az első csoport az a haploid előállítás, amelynek jelenleg alkalmazott eljárásai ezek az androgenezisen, tehát a hím, ivarsét, hím, tehát a pollen szemből kiindulva hoznak létre haploid embriót, illetve aztán regenerálható a növény. De a haploid előállítás az miért fontos a növénynemesítés számára? Azért, mert felgyorsítja a nemesítésben a szelekció folyamatát, gyakorlatilag 3-4 év megspórolható azzal, hogyha a megfelelő nemesítési anyagban, egy megfelelő generációban haploidokat állítunk elő, és azokat aztán diploiddá tesszük, mert akkor ugye a haploid szinten meglévő alél, az megduplázódik, és akkor gyakorlatilag egy generáció alatt homozigótává tehetők az egyetek. Az nem biztos, hogy az úgy, ahogy van, jó lesz az egyet, de a szelekció minden esetre leegyszerűsödik. A portoktenyésztés és a mikrospóra tenyésztés, mint a két fő eljárás. Hát itt az első ábrán a tritikále portoktenyészetet szeretném bemutatni. Az embriók a tenyészetben a portokokkal együtt, itt látjuk a regenerált növényeket, és itt egyedileg küldetve a regenerált növényeket. Továbbiakban mikrospóra tenyészet, szintén tritikáléban frissen izolált mikrospórák láthatók, osztódó mikrospórák, sejtagregátumok, illetve hát az embrioidok. Adott kísérletben a tritikále vizsgált genotípusaira vonatkozóan kiderült az, hogy a portoktenyésztés és a mikrosporatenyésztés nagyjából azonos mennyiségben eredményez embriókat, sőt, talán a mikrosporatenyésztés még jobban is, azonban a zöld növény kihozatal, és hát ez az igazán fontos a növénynemesítők számára, az jobb volt a portoktenyészetek esetében. Árpában is végeztünk ilyen kísérleteket, itt táptalajhatást vizsgáltunk, látjuk, hogy árpánál speciál a hormontartalmú indukció az fontos volt a megfelelő zöld növények kihozatához. Tritikálnál voltak ezzel ellentétes eredményeink is. Következő az in vitro klónozás, amikor vegetatív szaporítást végzünk in vitro körülmények között. Itt meristéma tenyészetekről beszéltünk, itt a hajtástenyészetekről körülbelül. Ez egy nagyon széles körben bejáratott technika a kertészeti termesztésben, tehát gyakorlatilag a kereskedelemben elérhető dísznövényeknek a jó részét ilyen módszerrel állítják elő. Hát mi is igyekszünk beállni a sorba, bár a hollandokkal nem vehetjük fel a versenyt. Itt orchidea növényekéink láthatóak. De hogy egy gazdaságilag hasznosabb példát is mondjak, kaktusztenyészet. Na most itt is ugye egyből a dísznövények jutnak eszünkbe, azonban mi egy olyan kaktuszfajból készítettünk ugye mikroszaporításos klónokat, amely az őshazájában egy nagyon fontos kiegészítő táplálék, takarmány ugye a Brazíliában, a száraz évszakban, és izraeli kísérletek is bizonyították, hogy ez akár termeszthető is. És hát ez nagyon jól hozzá tud járulni a mikroszaporítás, ugyanis ez a kaktusz, még amikor ekkora, akkor sem virágzik, és sarjakat sem hoz, viszont mi magról nevelt másfél centis csíranövényeket felszabdaltunk, és hát gyakorlatilag minden egyes tövis párnánál potenciálisan tudtunk hajtásokat regenerálni. Tehát ennek azért lehet gazdasági jelentősége. Ezeknek a merisztéma tenyészeteknek, illetve mikroszaporításoknak van egyéb szerepe is, ugyanis hajtástenyészetek formájában lehet génmegőrzést végezni. Itt látjuk Burgonya génbankot két hazai kutatóhelyen. A harmadik csoportját a növényi szövettenyésztési módszereknek a szomatikus sejt és szövettenyészetek jelentik, ahol egy növény-sejt-növény rendszer kidolgozása a cél. Nem lárpúrlár, hogy fitoktassuk, hogy mit is tudunk, hanem például azért, mert sejtszinten különböző beavatkozásokat tudunk végezni, a genetikai transformációs módszerek is általában ezt a fázist célozzák meg, illetve lehet a cél az is, hogy nagy mennyiségű szomatikus embriót állítsunk elő, mint például ebben a nemzetközi összefogással folyó kísérletben a debreceni kollégák, ahol is egy fontos biomassa és egyben dísznövény, az olasz nádból állítottak elő úgynevezett szimplantokat, ez mesterséges növényi ováriumot dolgoztak ki. Itt szinkronizáltan sikerült azonos tempóban fejlődő nagy mennyiségű embrióidat előállítani, és hát ebből növényeket regenerálni, és hát itt pedig látható a beültetett kísérleti parcella. Az olasz nádban, másik Arundóban ugye nagy potenciál rejlik, hát itt van ez a mondat, hogy 100 g szimplant csíra az 1 hektár nádra elég, és hát 10 tonna etanol állítható elő. Hát ez azért nem semmi, hogy úgy mond. Továbbiakban szeretnék a GM növényekre rátérni, amelyekről sokat lehet hallani, és hát világszerte, nem csak Európában, a közélményt igen erősen megosztják, pedig már ugye 1994 óta találkozunk velük a köztermesztésben. A GM növények csoportosításánál generációkról beszélünk, ami egy kicsit erőltetett kérdés, hiszen rögtön az első köztermesztésben lévő púlásgátolt paradicsom egy második generációs növény volt, egy kicsit anakronizmusból mindegy. Nézzük először az első generációs transgenikus növényeket, amelyeknél ugye a biotikus és abiotikus stresszrezisztencia kialakítása a cél. Itt sok ismert példa van, amelyeket nem szeretnék részletezni, inkább csak a képeket fussuk át. A papaja gyűrűsfoltosság vírus elleni kopjányfehérje gén kifejeztetés, látható, hogy milyen drámai javulást okozott a trópusi országokban oly fontos papaja ültetvényeknek a megjelenésében is. De hát itt vannak ugye a Bacillus thuringiensis adenotoxinját kifejező BT konstrukciók. Ez azért különösen fontos, hiszen az EU-ban jelenleg egyedül egy kukoricamoly ellen rezisztens BT kukorica van engedély alatt, hogy néhány kiegészítő adatot mondjak ehhez. Nyilvánvalóan összefüggésben a kisebb mértékű kukoricamoly kártételrel ezekben a növényekben a fuzárium kártétel is kisebb volt, illetve a fuzárium toxin szint is alacsonyabb szintet ért el. A következő csoportot a herbicidtoleráns transgenikus növények jelentik. Itt glifozát tolerancia, illetve glifozinát tolerancia kialakításával találkozunk, a Roundup Ready, illetve a Liberty Link növények, különböző fajú növényekkel találkozhatunk, nyilván nem a hazai és európai termesztésben. De hogy egy aktuális, egészen friss példa is felkerüljön a listára, szárazságtűrő transgenikus kukoricát tavaly 2013-ban engedélyeztek köztermesztésre az USA-ban. Itt a stratégia az volt, hogy a Bacillus subtilisnek egy hidegsok génjét fejeztették ki a hidegsav fehérje génjét fejeztették ki a kukoricában, és ez javított szárazság, száraz körülmények között a kukoricának a teljesítményén. Nem olyan nagyon drámai a változás, de hogyha ugyanazon a területen szerepelt nem szárazságtörő kukorica, akkor érezhető volt a különbség. Hogy mekkora potenciál rejlik ebben, az elkövetkező években afrikai országokban is tervezik ennek a fajtának a bevezetését. Szintén egy viszonylag friss kísérlet, amely már a saját génes transformációra is jó példa. Rizsből rizsbe vitték át az abszinsav, tehát egy stresszhormon iránti fogékonyságnak a génjét, és ezáltal nagy mérték megnövekedett a sóérzékeny rizsnek a sótűrése. Saját munkánkban hasonló stratégiát követünk, hormon, tehát növényi hormonok terén próbálunk megoldásokat találni különböző rezisztenciák kialakítására. Mi a jazmonátokkal foglalkozunk. A jazmonátok az öt klasszikuson kívül egy további növényi hormoncsoport, és mint látjuk, a növény fejlődésében, illetve különböző stresszekkel szemben rezisztenciában fontos szerepük lehet. Kétféle kísérletről szeretnék itt beszámolni. Az első kísérletben jazmonát bioszintézis első lépését katalizáló lipoxigenáz enzimnek a CDNS-ét vittük be árpába. Különböző konstrukciókat használtunk. Kiemelném az egyik vektor konstrukciót, amelyben kiiktattuk az enzimet, a kloroplasztiszba bevívő tranzitpeptidet. Ennek a későbbiekben lesz jelentőség, amit majd látni fogjuk. A génbevitelt génpuskával végeztük el, és itt látunk immuncitokémiai lokalizációs eredményeket, tehát látjuk a kloroplasztiszban való megjelenés, illetve a tranzitpeptid hiányos konstrukciók esetén, hogy csak a citoplazmában fejeződött ki a transzgén. Na most, hogy miért érdekes ez? Azért, mert különösen ezeknél a tranzitpeptid mentes konstrukcióknál itt megemelkedett jazmonát szint volt tapasztalható. Megjegyzem, hogy bár szépen felvezettem úgy, hogy mindenféle növényvédelmi célokat esetleg el szeretnék ezzel érni, azért ez egy alapkutatás volt, de rejlik benne némi potenciál. A következő kísérletben a következő bioszintetikus lépcsőt katalizáló alinoxid szintáznak a CDNS-ét vittük be immáron búzába. Transzgénikus növényeket regeneráltunk, és a kísérleti jelen pillanatban ott tart, hogy megtörtént a jazmonát szint és egyéb oxilipin szintnek a meghatározása. Későbbiekben fogunk beszámolni a részletes eredményekről. A második generációs transzgénikus növényeknél a cél az anyagcsere és a fejlődés módosítása. Itt is számos ismert régi példa van, talán az Amflora burgonya említendő, amelyik néhány évig az EU-ban is engedélyezve volt, aztán maga a cég vonta vissza az engedélykérést, mert az EU bürokráciával már nem kíván tovább küzdeni, és hát kivonult az egész géntechnológiai tevékenységével Európából, ami azért jelzésértékű. A virágszín módosítását igazából nehezen kapcsolható a fenntarthatósághoz, minden esetre szép. Annál inkább ide tartozik az érés, illetve puhulás gátlása különböző növényeknél, paradicsomnál, almánál, mert ugye lássuk be, hogy mekkora jelentősége lehet annak, hogyha egy trópusi, szubtrópusi országban a betakarított termést ideig óráig hűtés nélkül tudjuk tárolni, tehát nem igényel hűtőtárolást. Hát itt látunk már forgalomban nem lévő, de jelzett genetikai módosított paradicsomokat, illetve belül készült termékeket, amelyeken szintén jelölve van, hogy génmódosított növényből készültek. Hogy egy biomassa irányba mutató példát hozzak ebből a csoportból, fenyő glutamin szintetáz génjét vitték be nyárfába, hogy a nyárfa az egy fontos biomassa növény, és tapasztalták, kimutatható volt, hogy mennyire megnövekedett a nyárfáknak a növekedési üteme, és hogy egy idei publikációt is idézzek, tehát az Angelica Sinensisből vitték be egy a lignin bioszintézisek kapcsolatban hozható gént nyárfába szintén, és hát jelentős mértékben javult az emészthetősége, aminek a későbbi feldolgozás szempontjából nagy jelentősége lehet. A harmadik generációs transgenikus növényeknél a cél az, hogy a növényeket bioreaktorként használjuk, tehát teljesen oda nem tartozó növényi, állati, emberi géneket fejesztessünk ki bennük. Ugye a diagnosztikumok termeltetése megtörtént már. Ehető vakcinákról lehet beszámolni. Ezek esetében már a kísérletek a humán tesztelés fázisában vannak ismereteim szerint. Gyógyszer is termeltethető, például a Gaucher-kór ellen, egy enzim defektusról van szó, és hát az enzim cseréhez ahhoz előállítottak fehérjét, sárgarépa sejtkultúrában. És hát ebben a kategóriába tartozik a jól ismert aranyrizs, amelynek az endospermiumában a beta-karotin termelődik. Ugye ennek a célja az, hogy alapvetően rizsre alapozott táplálkozás folytató országokban javítsanak azon a statisztikán, ami ugye igen rossz a szembetegségek, vakság, illetve az A-vitamin hiányából eredő elhalálozás terén. Tehát még azért várni kell egy pár évet valószínűleg a széleskörű elterjedésével, de már trópusi országokban már tesztelés alatt van az aranyrizs. Tehát, mint láttuk, a növényi biotechnológia, a géntechnológia is több ponton kapcsolódhat a fenntarthatósághoz. Jelen pillanatban, pontosabban tavalyi évben több mint 175 millió hektáron termeltek genetikai módosított növényeket a világban. Európában mindössze 5 országban, Portugáliában, Spanyolországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában. És ugye, mint arról már szó volt, kizárólag a BT kukoricáról volt szó. Itt látott egy összesítés, hogy gyakorlatilag a 175 millió hektárból 174 millió hektáron ez a 4 növény található transgénikus változatokban. Mint látjuk, a szójának a összvetés területének a 80%-án GM növényekkel találkozunk. Kérdés tehát az, hogy a jelen géntechnológiai stratégia és a jövő cél, és a célnövényei alkalmasak a jövő igényének a kielégítésére. Hát nyilván már a kérdésben belelejük a válasz, hogy valószínűleg nem, de hát van azért számos megoldás. Minden esetre a biotech haszonnövényeknek a hatásait, hogyha értékelni akarjuk, akkor ugye kimutatható volt, hogy a termelékenység növekedett a biodiverzitás megőrzése mellett, hiszen egyes számítások szerint olyan mennyiségű terméstöblet volt elérhető a GM növények által, amely hagyományos termesztés esetén csak több mint 100 millió hektár új termesztésbe vonásával lett volna elérhető. Tehát itt egy fenntartható intenzifikációról beszélünk, hiszen erdőterületek, in situ génbankok megőrzése történt ezáltal. Az összesített környezeti hatás is csökkent. Gondoljunk csak arra, hogy a herbicidtoleráns GM növények azok nagyon jól társíthatók a művelettakarékos agrotechnikával, ami viszont hozzájárul ahhoz, hogy a széndioxid kibocsátás csökken, és ugyanez a párosítás hozzájárul ahhoz, hogy a vízmegőrzés is intenzívebb lesz, illetve hát a szárazságtűrő növények azok szintén a hatékonyabb vízhasznosítás felé mutatnak. És hát végül, de nem utolsó sorban humanitárius hasznot is ki kell emelni, annál is inkább, mivel a zöld forradalom atya, Norman Borlaug is ezt tartotta a legfontosabbnak a géntechnológia kapcsán is kiemelendőnek, hogy hát milyen mértékben hozzá tud ez járulni a forrásszegény farmerek jólétéhez. Azonban természetesen ez az egyik oldalnak a GM, úgymond gémpártolóknak a szempontjai. vannak, akik kritikusabban állnak a kérdéshez, és hát számos kétség is fölmerül a növényi GMO-kkal kapcsolatban. Én most a szociális kérdésekkel nem kívánok foglalkozni, környezeti kockázatokat is, mivel ezek elég gyakran előkerülnek, csak vázatosan említeném, tehát a génáramlás kérdése, nem célzott hatásoknak a megjelenése. Tulajdonképpen a fő probléma az ezen a téren abban rejlik, hogy azokban az országokban, ahol ezeket a GM-növényeket termelik, sokszor elkényelmesednek a gazdák, és megfeledkeznek az alapvető agrotechnikai szabályoknak az alkalmazásáról. Tehát nem alkalmaznak vetésforgót, és monokultúrában hát jó, hogy kialakulnak, akár vegyszeres kezelés esetén is a rezisztens gyomok. Tehát hogyha ezeket a problémákat megoldjuk, akkor ezek igazából már nem is lesznek problémák. Mindazonáltal, hogy a kétkedőket megnyugtassák, és új célokat vetítsenek a nemesítők, biotechnológusok elé. Néhány évvel ezelőtt az EU Joint Research Centerének a munkatársai meghatároztak néhány új módszert a növényfajták előállítására. Ezeket, mivel technikai jellegű kérdést nem szeretném részletesen ismertetni, kiemelném azonban mégis közülük a cinkúnyuklázas helyspecifikus génbeviteli módszert, illetve a ciszgénikus növényeket, amely nagyon szimpatikus történet, hiszen itt saját fajú géneket viszünk be, illetve olyan fajokból viszünk át géneket, amelyek normális körülmények között kereszteződnek az adott növényfajja. Tehát gyakorlatilag a keresztezést egyszerűsítjük le, és tesszük hatékonyabbá, hiszen itt csak a számunkra fontos gén fog átkerülni. Ráadásul, ugye, hogyha igazi ciszgénikus növényekről beszélünk, akkor saját intronok és promóter szekvenciák, terminátor szekvenciák is vannak. Hát azért van már erre néhány példa, de azért van mit fejlődni ezen a téren. A további, hát sokszor kritikát kapó helyzet az, hogy a jelenleg alkalmazott marker gének, ezek mikroba eredetűek, és miután létrehoztuk a transgénikus növényt és abból fajtát, már hát mit keresnek ezek a mikrobiális szekvenciák a növényekben? Hát erre is vannak már megoldások, ezek megint technikai jellegűek, tehát nem részletezném, de minden esetre, hogyha nagy hatékonysággal végezhető a transformáció, akkor a szelekciós marker gén nélkül is meg lehet oldani a génátvitelt, illetve lehet pozitív szelekciót alkalmazni, illetve számos lehetőség kínálkozik a markergén kivágására. Az elmondottak alapján tehát láthatjuk, hogy a biotechnológia, mind a mikroba biotechnológia, mind az állati biotechnológia, mind a növényi biotechnológia számos lehetőséget kínál a fenntartható mezőgazdaság számára, és a hagyományos technológiákkal összefogva egészen biztosan, hogy a biztosítható lesz 2050-ben is mind a 9 milliárd földlakónak a megfelelő mennyiségű élelmiszerrel való ellátása. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen professzor úr előadását! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Kelemen Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense tartja meg a Két kiadatlan regény az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó éveiben című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!